Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer, itt a Rádiókafén, Behumi Dórival és Veres Dórival. Vendégünk Penke Bence, a Momentán Társulat még legfiatalabb tagja, ebben a pillanatban még ezt lehet mondani, és ezen kívül egyébként képzeljétek, holland és színház tudomány szakot és szociológiát is végzett, erről hosszasan fogunk beszélni, vagy most fogja elvégezni, mert vett egy levegőt. Mondhatod, hogy szia!
Ja, sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
A bemutatást. Hello, igen. És hogy nagyon-nagyon sokan valószínűleg a hangodat meghalva felismertek téged, mert hogy a szinkronban sűrűn előfordulsz, egy csomó olyan sorozatnak adod a hangodat, egy csomó olyan szereplőnek, akik ilyen kultfigurák lettek, de ha jól tudom, nem szereted azt a szót, hogy szinkronszínész. Vagy ezt a titulust, a megnevezést.
Én szeretem. Én a színészt szoktam, hát nem visszautasítani magamról, mert az azért ott még nem tudok, hogy visszautasítsak ilyen dolgokat, csak nem tartom magamat, vagy nem nevezem magamat színésznek, inkább impro színésznek és szinkron színésznek szoktam magamat bemutatni.
De mind a kettő tartalmazza a színészt. Akkor önmagában a színész titulus az egy magasabb grádicsonál, és ezért ezt nem lehet mondani rád, mert nem végeztél egyetemet ezzel kapcsolatosan, vagy miért?
Egyrészt igen, nem végeztem, nemhogy egyetemet, de semmilyen olyan képzést, ami a végén egy olyan papírt adna a kezembe, hogy én színész vagyok. Ez az egyik oldal, a másik pedig, hogy én azt gondolom és azt tapasztalom, hogy egészen más skilleket, készségeket kell használni, mind a szinkron stúdióban egy mikrofon előtt, mint pedig az impro színpadon, és mondjuk az impróval a közös az, hogy színpadon ugribugrizunk, és a nézők pedig örülnek és tapsolnak. Ezen túl pedig minden más szerintem inkább a különbségeket tudja gyarapítani, és a szinkron színészettel kapcsolatban is, szinkronnal kapcsolatban is azt gondolom, hogy ott is másról szól az a dolog, és lehet valaki nagyon jó színpadi színész, és nem sikerülhet annyira jól egy szinkron munkája, és nagyon sok olyan kollégám van szinkronban, akikre felnézek, és azt mondom, hogy csodálatos, amit csinál egy-egy filmben, amikor valaki másnak kölcsönzi a hangját, de színpadon nem biztos, hogy annyira élvezetes lenne őt nézni.
De azért ezt nagyon régóta csinálod, szóval ez 20 éve, mert veteránnak számít a tulajdonképpen a szakmában.
Igen, még nem 30 éves a Bence, de már 20 éve,
de már 20 éve szinkronizál.
Igen, hát ez egyébként egy létező pályakép, meg pályaút, tehát sok olyan kollégám és barátom van, akivel gyerekszínészként, az viszont van, tehát ilyen, megint csak folytatom az anomáliák sorát, tehát gyerekszínészként, gyerekszinkronszínészként kezdtük el és kerültünk be ebbe a világba, és csúnya szóval itt ragadtunk, szép szóval pedig felnőtt korban is úgy döntöttünk, hogy akkor ebben van keresnivalónk, és szeretnénk akkor ezt folytatni. Szóval igen, én általános iskola első-másodikos voltam, amikor először mikrofon elé álltam, és tök érdekes egyébként, hogy akkor nem hívtam úgy, hogy dolgozom.
Tehát na akkor, jó, hát akkor minden gyereknek egy óriási buli odaállni és szinkronizálnia, persze, hogy nem.
Igen, tehát akkor én suli után elmentem szinkronizálni, de nem dolgozni, és amint leérettségiztem, folytattam ugyanazt, amit addig is csináltam, csak onnantól már azt mondtam, hogy megyek dolgozni.
Jó, de most őszintén, most például úgy érzed, hogy ilyen rettenetesen keményen dolgozol, amikor szinkronizálsz?
Tudom úgy érezni, igen.
De én ezt most nem degradálni akartam. Én például a saját szakmámban soha nem érzem úgy, hogy dolgozom. Tehát, hogy ez sokkal nagyobb az öröm forrás, mint az, hogy most úgy érezzem, hogy én dolgozni megyek.
Persze, igen. Tehát van ez, hogy választ egy olyan szakmát vagy munkát, amit szeretsz, és akkor sosem érzed azt, hogy dolgozol. Ez így van. Tehát még mindig összeteszem a kezemet, és borzalmasan hálásnak érzem magam, nem is gondolom azt, hogy választanék magamnak másik életvitelt, vagy életmódot, de azért tud úgy lefárasztani egy szinkron, persze.
Hát
igen.
Most nem a profizmusodat, vagy az elkötelezettségedet, vagy a rátermettségedet mondtam ezzel kétségül, hanem pontosan, nyilván azért, mert valaki élvezi a dolgát, attól még érthet hozzá.
Meg attól még elfáradhat,
mert hát azért koncentrálni. Tehát amellett, hogy élvezzük, azért koncentrálni.
Szerintem azért mondom azt, hogy dolgozom, hogy ne érezzem magam munkanélkülinek.
Csak egy mondatodra azért visszakanyarodnék, hogy azt mondod, hogy ez egy ilyen előre sejthető életpálya, hogy az ember ez gyerekkor órába elkezdeni, de hát ez nem feltétlenül, mert mi van, hogyha megváltozik a hangja, érted? Vagy egyszerűen olyan, tehát hogy már ebben nem biztos, hogy aki gyerek, mint ahogy rengeteg gyerekszínész, felnőtt színészként már nem tud prosperálni.
Sőt, nagyon sok olyan srác is van, meg lány is, akivel közösen elkezdtünk ugye gyerekszínészként, és akkor ott volt egy ilyen nagyobb brancs, ilyen egy generációnk gyakorlatilag, és nagyjából a pubertásnak a beütése volt egy olyan rész nagyon sok sajnos, esetben, amikor sajnos kiesnek, és nem is feltétlenül egyébként hangbeli dolgok miatt, hanem inkább most ilyen szép szavakkal, hogy értékrendváltozás. Tehát amikor 16-7 évesen, vagy még korábban esetleg 14-5 évesen jön az a lehetőség, hogy ó, suli után el lehet menni, csajozni, moziba, bulizni, ez és az van, vagy dolgozom estig, és nem tudok
és csak utána csajozom? Lenni,
és csak utána, igen.
Viszont van pénzem elvinni a csaj moziba, na mindegy.
18 éves korig a szülőknek.
Nem, most igen? Csak tényleg?
Hát hivatalosan és jogilag igen.
Nem tehát te kapod nem, a kezedben a pénzt.
Nem tudsz te számlázni. Tehát,
hát jó, te nyilván nem
igen,
tudsz.
Igen, igen. Én kaptam meg ugyanúgy az én pénzem volt, viszont ahhoz az összeghez, amit összegyűjtöttem 18 éves koromig, ahhoz így nagyjából utána jutottam hozzá. De szerintem ez így is volt jó. Tehát azért 16-7 évesen egészen más értékrenddel nagyon könnyen el lehet szórni nagyon sok pénzt, nagyon
utána
rossz dolgokra.
Is. Utána is.
Sőt, egyébként előtte is, hogyha az ember megkeres.
Szóval, és visszatérve a mutálást, azt nagyjából így ki lehetett húzni. Tehát ott igen, van egy ilyen nehéz fél kötőjel másfél év, amikor azzal kell
főzni. Amikor tömegezel, vagy mi van?
Nem, olyankor megkeresik azokat a szerepeket, például ahol a szintén mutálókorú. Ott én nagyjából a Jake alatt mutáltam, igen, de én szükséges voltam, mert olyan ilyen nagyon...
Magyarázzatok meg a Jake-et, léci.
Ez a Két pasi és egy kicsi című sorozat, amiben ez még az időszak volt, amikor a...
Charlie Sheen?
A Charlie Sheen-es időszak volt? Tehát még ez az a Jake, igen, tehát az a Jake, korosztály.
Én az összes Jake-én voltam.
Te voltál az
igen,
összes
Jake. Igen, illetve ő is egy darab van, tehát hogy igen, együtt nőttünk és együtt mutáltunk.
Igen,
és
a Jake nem változott. A Charlie Sheen igen, változott, aztán igen, az Ashton Kutcherrel. Igen.
Illetve hát pontos a kedvéért a Jake-et is kiírták egy idő után, illetve ő kiíratta magát.
Értékrendváltás miatt?
Pontosan.
Meg mennyi pénze volt, hogy az muszáj volt elkölteni.
De hogy igen, amikor a Jake megszólal, akkor én szólalok meg. Amikor nagyon kicsi, akkor is, még a mutálás előtti hangomon.
De ez óriási, ez nagyon jó, hogy
közösen voltunk kamaszok is, vagy együtt voltunk kamaszok.
Tehát akkor itt például egyetlen nem volt zavaró a mutálásod, mert annyira hiteles volt a srác is éppen abban az időszakában volt.
Így van.
De az is izgalmas egyébként, hogyha valaki 8 éves kora óta szinkronizál, hogy hogyan tudja túlélni a karakterváltozásokat. Szóval, hogy van olyan, hogy valaki gyerekhangú felnőtt marad, igen, és azért, mert hogy magára kényszeríti, vagy a szinkron stúdiók és rendezők kényszerítik rá, hogy abban a karakterben maradjon, amiben elkezdte.
Tehát, hogy marad gyerekhangú
hát
felnőtt?
Tudod, hogy még akkor is kamaszt játszik, amikor 35. Tehát, hogy ezt hogy lehet átélni, vagy hogy lehet elegánsan valahogy pressziót helyezni a rendezőkre, hogy figyelj, felnőttem, más karaktereket szeretnék.
Nagyjából így. Tehát ez egy létező útja, hogy figyelj, én szerintem most már egy picit más hangon van, vagy szeretnék másfajta kihívásokat is. Tehát,
ez ennyire liberális dolog, tehát hogy itt lehet így kívánságműsor?
Ja, az nem biztos, tehát lehet, hogy ezután soha többet nem hívom, megsértődik. Tehát aha, most csak elviccelem. De inkább azt mondom, hogy van egy olyan, tehát végül is kicsi ez a szakma annyira, hogy inkább vagyunk félbaráti viszonyban, tehát itt a kollegialitáson bőven túl vagyunk nagyon sok olyan emberrel, akivel együtt dolgozunk, és akkor ezek az emberi párbeszédek, ezek abszolút bele tudnak férni. Azért ebből ez jóval közösebb munka egy szinkron munka elkészítése, mint mondjuk egy film vagy egy színház, ahol jobban elfogadott az autoriter rendezői koncepciónak a végigvitele.
Erősebb a hierarchia, mint itt?
Ott szerintem igen. Uh-huh. Ott szerintem igen. És tényleg, tehát hogy viszonyokon múlik. Most nyilván nekem is van olyan rendező kolléga, akivel nem merném ezt megcsinálni, vagy nem mondanám, örülök, hogy együtt dolgozunk. Nem az, hogy nem vonom kétségbe, de nem is adok okot arra, hogy azt feltételezze, hogy kétségbe vonom bármilyen szempontját, és van olyan rendező kolléga, akivel, hogyha bármi van, akkor ezt meg tudom beszélni. Nem volt nekem erre példa, tehát nem
éreztem. Tehát neked nem kellett ilyen beszélgetést lefolytatnod?
Nem.
Észrevették, hogy megnőttél.
Igen, szerencsére. Azért voltak még, tudod, ilyen, tehát voltak olyan esetek, amikor már így, nem tudom, 25 évesen is kihívtak a 14 éves gyerekre, és akkor néztem, hogy én szerintem erre nem leszek jó. Hát figyelj, próbálj meg egy picit fiatalítani, de ez inkább az a fajta ilyen első megdöbbenés volt, hogy sokáig nem dolgoztunk együtt.
És ő maga se tudta, hogy eltett 10 év.
Igen, tehát ki lehetett volna számolni, csak hogyha nincsen a szemed előtt az az ember, akkor nem feltételezed, és gondolod, hogy ő megmaradt annyi idősnek. Viszont utána ez meg arra jó, hogy jó, neki most már tök más a hangja, akkor fiatal felnőttekre fogom hívni.
És nem lett kevesebb munkád ezért, mert
fiatal felnőtt lettél?
Mert fiatal felnőtt lettél, mélyebb lett a hangod?
Nem. Illetve, hát volt olyan időszak, amikor de ez meg egy picit inkább abból az eloszlásból is fakad, hogy szinkronizáló gyerekként, most hasamra ütök, de egy adott időben mindig van 10, maximum 15.
Igen, kevesen vagy.
Igen. Egységnyi jóval több filmre és filmbeli gyerekszerepre. Amikor pedig az embernek a hangja már a fiatal felnőtt kategóriába kerül, azt már meg tudja csinálni egy 20 éves, egy 25, de akár egy 35 éves is azokat. És így jobban eloszlik, tehát egységnyi, kevesebb munka tud jutni egy emberre. És voltak ilyenek, tehát tényleg nagyjából ekkor, amikor én ilyen 17-20 év közötti voltam, akkor kevesebbet dolgoztam, és aztán azt mondhatom, hogy szerencsés vagyok, vagy sikerültek annyira jól az ilyen munkáim, álszerénységet félretéve, hogy azóta meg azért megtalálnak és megkeresnek bőven munkával is, úgyhogy nem panaszkodom szerencsére.
Hogy lehet 10 évet fiatalítani egy hangon?
10 évet nem lehet, tehát ilyenkor viccesen azt szoktam mondani, hogy akkor egy hormonzavaros kamaszt azért szívesen hozok, tehát az már nem megy, de hogyha az ember picit lágyabban beszél, felfele tolja a hangját, akkor ebben lehet egy ilyen kis ártatlan naivitás. És attól most senki sem hiszi el, hogy én 16 éves vagyok, de ezek azok a technikák.
Kicsit a fura vagy.
Igen.
Egy fura 16 éves.
Fura 16 éves.
Meg egyébként ez is egy ilyen nagyon jellemző jelenség, hogy nagyon gyakran arcra, meg a karakternek a kisugárzására szinkronizálunk.
Ezt én is szoktam nézni, hogy hasonló szereplőket választanak, pedig ugye nem látszik a szinkronizáló színész arca, fizimiskája soha, de hogy mégis valószínűleg karakterben tényleg vannak típusok, nem?
Tehát, igen, hogy... hát ezért is jó, hogy ugye ilyen félbaráti viszony tud kialakulni nagyon sok rendezővel, akik a kisugárzásunkat, attitűdünket is
Tehát ismerik. Azt is nézi, hogy mi van a szünetben, hogy viselkedsz, milyen típusú ember vagy?
Nagyjából igen. Tehát van ilyen, vannak beszélgetések, és tehát ismerjük egymást, tényleg annyira ezért kicsi ez a szakma, hogy ismerjük egymást. És szerintem ez meg csak egy egyszerű emberi folyamat, hogyha nézel egy filmet, és az ott szereplő karakternek van egy attitűdje, egy kisugárzása, akkor egyből azok a színészek, szinkron színészek jutnak neked eszedbe, akikkel egyezik ez a fajta kisugárzás.
Igen.
Én nagyon sok Disney rajzfilmben énekeltem fiatalabb koromban, vagyis hát így régen.
Tavaly előtt.
És ott ugye hát a főszerepekre casting van, ami kifejezetten nem azt nézik, hogy ki a leghíresebb énekes mondjuk Magyarországon, hanem kifejezetten csak azt, nyilván el kell tudni énekelni, de hogy a hang karakterének szinte ugyanolyannak kell lenni, mint az eredeti. És ez úgy van, hogy felvesznek X hangot, itt mondjuk a legnevesebb énekesek, kiküldik Amerikába, ott fogalmunk nincsen, hogy kicsoda, vagy az európai Disney igazgató meghallgatja, és csak hallás után megmondja, hogy akkor ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez fogja énekelni. A kisebb szerepeknél is egyébként van ilyen, tehát hogy ilyen létezik a prózai, vagy simán a drámáknál, vagy a prózai daraboknál?
Gyakorlatilag ugyanez. A filmeknél is van casting, a nagyobb szerepekre, tehát annyi a különbség, hogy ott a kisebb szerepekre nincsen casting, de ott megvan szabva a rendezőnek, ki van jelölve, hogy ki az a pár szereplő, amire kell casting, akkor ő kihív szerepenként 3-3 embert, azokkal, akikkel ő szívesen dolgozik egyébként, ott felmondja a casting anyagot, és utána ugyanúgy kiküldik külföldre.
De ez mozifilmeknél, gondolom, a televízió az egy határ, nem? Vagy ott
de
is
most
van?
A sorozatoknál is lehet, hogy van
Nem, elsősorban mozikra igaz ez, illetve a streaming betörésével ott hát még ez nagyon gyakori lett. Igen, 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 igen.
Például amikor most a Fehér Lótuszt hogy... csináltátok, ezt olvastam, hogy abban is voltál.
Igen, a második évadban.
Amelyébként nekem jobban is tetszett, mint az első.
Nekem is sokkal jobb lett a szinkron.
Nyilván a Bence miatt.
Jaj, köszönöm. Jövök máskor is.
Egyébként ez egy kifejezetten szuper jó sorozat volt. Ez volt a szubjektív rész, de hogy ott is ez volt?
Az mondjuk pont nem castingos volt.
Az nem castingos.
Nem tudom, mi alapján döntik el, aha, hogy valamire kérnek-e castingot, vagy sem. Ezt majd, ha esetleg beszélgettek a Netflix vagy a Disney európai képviselőjével, akkor kérdezzétek meg,
akkor
engem is érdekel.
Jó.
És neked nem volt soha vágyad, hogy ebben a hierarchiában, ami mondtad, hogy azért nem olyan komoly, mint egy színházi vagy egy filmes munka esetében, de hogy előrébb lépj. Tehát ismerünk olyan színészeket, akik szinkronizálnak, aztán majd rendeznek is, és ott találják meg magukat.
És nagyon jól is tudnak rendezni, nem egy esetben, hanem nagyon sokszor. Hogy mondjam, kacérkodtam a gondolattal párszor, meg időnként, és aztán gyakoroltam annyi önkritikát, hogy rájöjjek, hogy ez nekem nem menne. Nem azért, mert nincsen elképzelésem, hanem inkább szerintem túl sok terhet vennék magamra fejben, amivel nehezebben tudnék megbirkózni. Hát nem is biztos, hogy maximalizmusom, hanem a perfekcionizmusom, ami már inkább szerintem a káros, az be tudna kapcsolni. Napokig, hetekig tudnám magam nyomasztani azon, hogy úgy bántam-e egy filmmel, vagy egy színésszel, vagy jól sikerült-e, vagy jaj, mi lesz, hogyha ezért ilyen és olyan visszajelzéseket kapok. Tehát szerintem kell ehhez is egy olyan beállítottság, ami nekem most még biztos, hogy nincs meg.
Szóval te perfekcionista vagy.
Pont ezt akartam mondani, és szerintem majd 10 év múlva feltesszük ugyanezt a kérdést.
Simán lehet.
Majd...
Meg például volt egy ilyen kép, tehát vizionáltam magam egy olyat, hogyha nem tudom, egy nálam azért nem egy ilyen van, tehát egy nálam nevesebb, vagy idősebb, vagy tekintélyesebb kollégát ráosztok egy szerepre, és mondjuk én azt látom, hogy egy tekercsben, vagy egy izében nem csinálja jól. Most akkor én instruáljam őt, tehát bocsi, ne haragudj, megcsinálnád még egyszer. Nem fontos, csak hogy én úgy gondoltam, hogy de, ha neked ez így jó. Tehát inkább ilyen félelmeim vannak, hogy, hogy még nem tudnám azt mondani, hogy most szándékosan nem mondok neveket, hogy jó, figyelj, ezt elrontott, tehát figyelj, nézd meg inkább még egyszer, jó, próbáljuk meg. Tehát, hogy ebben ez hiányzik belőlem, és nem tudnám szerintem annyira jól csinálni. Vagy nincsenek meg nekem azok a trükkök, amik, mert vannak nálam fiatalabb szinkronrendező kollégáim is, akik meg nagyon-nagyon jó munkát tudnak végezni, tényleg olyan nagy nevű szinkron színészekkel, vagy szinkronizáló színészekkel, és tudnak belőlük olyan dolgokat kihozni, hogy leteszem a hajam. Belőlem ez még
miért
hiányzik.
Ennyire nagyon sok múlik a szinkronrendezőn?
Nagyon sok múlik a szinkronrendezőn. A Mohácsi Emil most már visszavonult, de nagyon nagy nevű szinkronrendező, és nagyon sok jó szinkron kötődik az ő nevéhez, többek között a Jó Barátok című sorozat szinkronja, és az ő bonmója volt az, hogy a jó szinkronrendezés az osztásnál kezdődik. Ha nem az ővé volt, hát akkor ez... bocsánat azoktól, akik
lehettem. Hát mondjuk, de ez a filmekre is vonatkozik.
Igen, igen, abszolút.
Tehát, hogy ott dől el az egész, hogy kivel játszhatod el.
Persze, de én nem is erre gondolok, a munka közben az instrukciók, tehát hogy ez ugyanaz, mint egy rendezőszínész kontextus.
Hát, azt nem tudom, mert ugye abban sokkal kevesebb tapasztalatom van. Abból, amit én látok, arra azt tudom mondani, hogy olyan szinten is kezdődik a jó osztásnál, hogy... tudhatóak azok a szinkronszínészek, akiket, hogyha kihívsz, akkor az biztos, hogy ők 100-110%-ot fognak nyújtani. Esetleg ők nem engedik, hogy tovább menjünk, amíg ők nem elégedettek magukkal, és leképezik. És hogyha jól oszt egy szinkronrendező, most ilyen nagyon ideáltipikus esetet hozva, akkor neki tényleg viszonylag kevés dolga van, mert akkor a színész, szinkronszínész az megrendezi magát, és levesz mindent, ami a képen látható.
Nagyon okos.
Az például egy nagyon fontos dolog, és igen, nagyon hasznos, hogyha akár a film elején, tehát mielőtt elkezdjük a munkát, elmondja, hogy figyelj, ez a film erről szól, nagy vonalakban, te ez a fiú vagy, és így kapcsolódsz be a történetbe, te a negatív szál vagy.
Hát ez iszonyú fontos tudni, ez akkor
pontosan,
alap.
Pontosan, igen. Tehát ez
mindenki csinálja. Nem.
Egy másik dolog, ami nagyon fontos ilyenkor, vagy amit
tud lenni.
De
hát akkor maga a színész, gondolom, azért felteszi ezeket a kérdéseket, nem? Vagy csak odaáll a mikrofon
elé. Igen, és jó, hogyha választ kap rá.
És van, hogy nem kap rá választ, mert nem is tudja a rendező.
Hát nyilván, amikor ilyen futószalagon készül valami, nem? Arra gondolok, hogy akkor...
Igen.
Z-kategóriás
akkor
sorozat.
Nehezebb, és akkor tényleg meg kell erőltetnie magát az embernek, hogyha rendező, hogy adott esetben 11-kor, 11:30-kor is nekifusson, és végignézzen akár egy két részes, vagy két órás, vagy négy részes sorozatot, vagy a sorozatnak az első négy részét, hogy tudja, hogy mi van.
És Bence olyan volt már, hogy elkezdtél valamit szinkronizálni, és kiderült, hogy egy teljesen más karakter rajzolodott ki belőle, mint amit először
aztán
a hangban hoztál.
Van, biztos, hogy van. Sajnos konkrét példa most nem jut eszembe, de...
Tehát, hogy egy ilyen jó fejnek ábrázoltad, és kiderült, hogy egy anyagyilkos, és akkor közben...
Igen, de egyébként tök érdekes, most már megint egy picit elveszek a részletekben, de olyankor nekem jó fejnek kell éreznem magam.
Ja, igen.
Tehát,
okay.
Tehát egy picit tényleg...
Akkor vagy a primitívebbet mondok, mondjuk, mit tudom én, egy sorozatban azért már a nulladik percben ki vannak oszt, mondjuk egy tini sorozatban, hogy kik azok, akik az iskolában a schoolbulik, kik azok, akik az ártatlanok, mondjuk azt hiszem, hogy ezt Fizimiskáról is meg lehet mondani, olyan tipikusan ábrázolják
pont általában. Ezt akartam mondani, hogy szerintem ez is fontos készsége egy szinkron színésznek, hogy ezeket a tipikus és főleg amerikai formanyelveket, ezeket értse.
Uh-huh.
Tehát, hogy máshogy beszélek, hogyha én vagyok a verőgyerek, igen, és máshogy, hogyha a szerencsétlen geek, és ezt, hogyha az ember annyi filmet nézett, vagy hogyha benne van valamilyen ebben a világban, akkor elsőből levágja. Uh-huh. Tehát ezek azért könnyen dekódolható formanyelvvel dolgozik a legtöbb ilyen produkció.
És az, hogy ezt majd hogy fogod tudni, vagy hogy hasznosítod az improvizációs színházban, a Momentán társulatban, erről is fogunk beszélgetni, de szerintem mindenképpen zenét kell most, hogy hallgassanak a hallgatók. Penke Bencével jönk vissza itt a kettes számrendszerbe. Maradjatok velünk!